Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Vegyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal.
És ezúttal Fetesi Róbertet, a Vasas támadóját köszöntjük nagy szeretettel először itt a műsorunkban, a teljes terjedelemben. Azt a Fetesi Róbertet, aki a 2 évvel ezelőtti válogatott mérkőzésen még szerepelt. Azóta nagyon sok minden más történt, de a legfontosabb az nyilvánvalóan ebben a pillanatban az, hogy hogy vagy, hogy érzed magad, hogy bírod a bezártságot.
Sziasztok, sziasztok! A bezártságot nagyon rosszul bírom. Tehát én egy eléggé jövőmenős emberkének mondom magam, és tényleg ez, hogy így otthon kell maradni, ami ugye egy nagyon fontos dolog, hogy ugye ne érintkezzünk most, vagyis minél kevesebb emberrel érintkezzünk. Ez egy fontos dolog, úgyhogy tényleg én ezt elég rosszul bírom. Valamilyen szinten szerencsésnek mondhatom magam, mert én ugye vidéki vagyok, dabasi vagyok, és ilyenkor Dabason töltöm ezt a bezárt, vagy ezt a karantén időszakot úgymond, úgyhogy itt meg egy elég nagy kertem van, és elég sokat tudok kint tartózkodni a kertben, úgyhogy ezért valamilyen szinten szerencsés vagyok.
Azt tudjuk rólad, hogy azért neked jó néhány kapcsolatod, élő kapcsolatod van Olaszország felé, itt a korábbi játékostársak, stábtagok és más egyéb baráti kapcsolatok is. Mennyire tudod tartani velük a kapcsolatot, és mennyire vagy napra kész az ott történő dolgokkal kapcsolatban?
Kapcsolatot tartok. Igaz az egyik legjobb barátom, aki megmaradt Olaszországból, ő Dél-Olaszországban él, tehát ott azért valamilyen szinten jobb a helyzet, mint Észak-Olaszországban. De azért ott is mondja, hogy nagyon-nagyon érezhető most már ez a dolog, ami Olaszországban történik. Vagy hát most ugye az egész világon, hogy Olaszországban milyen szinten elharapozott ez a vírus. Úgyhogy azt mondja, hogy ott sem jó a helyzet, viszont beszéltem a Bressának a csapatmenedzserével, aki azóta is csapatmenedzser, mióta én kint játszottam, és ugye Bressa pedig az egyik góc pont északon, tehát lényegében ugye Lombardiához tartozik, hogy ott 4 évet töltöttem el, és azt ő is mondta, hogy ott viszont nagyon-nagyon rossz a helyzet, akár a kórházakban, vagy akár ugye a város szinten, meg a hétköznapi életben. Lényegében ők teljesen lakás és heti szinten 2-3-szor mennek maximum ki egy kicsit.
Kezdjük ott akkor a beszélgetést, ezt említettem neked is, ugye mi Fecével együtt dolgoztunk a Digisporton a Szériá magazinban, de amikor először találkoztunk, és itt próbáltuk ezt megfejteni, hogy mikor volt, én 2005 évelejét gondolnék, akkor egy újpesti edzésre mentünk kiforgatni hozzá, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy a Chelsea érdeklődik irántad, erre mennyire emlékszel?
Kimondottan az interjúra emlékszem, arra természetesen emlékszem, hogy voltam kint a Chelsea-nél, de így kimondottan az interjúra nem emlékszem.
Mint a Chelsea érdeklődésére gondoltam, nem is az interjúra.
arra természetesen emlékszem, meg arra is tényleg, hogy ugye tényleg egy egész hetet kint töltöttem a Chelsea-ben, úgyhogy tényleg egy nagyon szép időszak volt.
Ezt hogy kell egyébként elképzelni, mert szerintem ez az, amit a legtöbb néző, olvasó, aki egyáltalán mondjuk csak egy ilyen néhány soros hírt elolvas valamelyik újságban, vagy valamelyik internetes oldalon, hogy Fecesi Róberttel kapcsolatban érdeklődik a Chelsea, hogy ez hogy csapódik le ilyenkor egy játékosnál? Tehát mondjuk kapsz egy SMS-t egyszer csak a menedzserettől, hogy van egy ilyen dolog, hogy néz ki, hogy kezdődik egyáltalán az ilyesmi ilyenkor?
Elég nehezen, tehát tényleg ugye én akkor mutatkoztam be az Újpest felnőtt csapatába, tehát lényegében épp, hogy elkezdődött a profi karrierem, jött ez a lehetőség, volt, ha jól emlékszem, volt több lehetőségem ebben az időszakban menni próbajátékra, tehát volt 2 vagy 3 lehetőségem, ugyanebbre a hétre gondolok, és akkor ahogy jött a Chelsea, ami egy ilyen félig a felnőtt csapattal, félig az utánpótlás, tehát a felnőtt csapat alatt lévő csapattal kellett, meg ott is edzettem, így utólag kiderült. Én akkor úgy döntöttem, hogy kipróbálom azt, hogy tényleg milyen a világ egyik legnagyobb csapatába kipróbálni magam, akár egy hétre, úgyhogy lényegében akkor ezt a döntést hoztam, amit nem is bántam meg, mert tényleg egy fantasztikus egy hetet töltöttem ki. Mondom, volt a felnőttekkel is edzésem, meg az olyan játékosokkal például, akik akkor a felnőttben mondjuk nem játszottak, vagy kevesebbet játszottak, vagy sérülés után jöttek vissza, úgyhogy tényleg semmit nem bántam meg az akkori döntésemből.
Ez már a Mourinho-féle Chelsea volt 2005-ben, ugye?
Igen, akkor már Joe Cole-tól kezdve, tehát szerintem akkor volt első vagy a második év, amikor ugye végrehajtották azt a hatalomátvételt, ugye az Abramovich, és ugye voltak ezek a nagy bevásárlások, ugye Joe Cole, Drogba-tól kezdve, a Wainbridge, tehát ez a csapat volt, úgyhogy...
Meg a fél BL győztes sportolói csapat.
Igen, a Paulo Ferreira-tól kezdve, igen, pontosan, úgyhogy tényleg egy elég nagy csapat, nagy nevekből álló csapatról beszélünk.
Ugye itt aztán kicsit másképp alakult a helyzet. Mi volt egyébként az oka annak, hogy végül ott nem lett szorosabb a kapcsolat Chelsea-vel, és egy kicsit más irányba indultál?
Ez jó kérdés. Ez utána ugye abban maradt, lehet, hogy nem mellettem döntöttek. Tényleg ez egy lehetőség volt. Ez nem jött össze, ugye mindenkinek biztos, hogy van ilyen az életében, hogy mondjuk nem mellette teszik le a voksukat. Akkor ez így alakult, úgyhogy tényleg az, hogy mi volt az oka, az arról nem csak én tudnék beszélni, vagy én nem is tudok róla beszélni, mert én kimondott ilyen okot nem is tudok.
Akkor voltál 18, ugye, hogyha jól számolom, amikor ez az egész dolog végbe ment, és aztán mégis nyugat felé vetted az irányt, először ugye Sopron, aztán jött Olaszország. Ez az olaszországi dolog, ez hogyan jött meg? Én azt tudom, hogy azóta, de akkor is mondjuk inkább ilyen olasz fanatikus voltál, és az olasz focit szeretted a legjobban?
Bocsánat, mielőtt ebbe jobban beleugranánk, nekem még egy olyan ötletem támadt mindezzel kapcsolatban, hogy sokat beszélünk arról persze, hogy utánpótlás szinte, meg egy utánpótlás válogatottaknál, hogy ezt mennyire kell komolyan venni, meg mit jelent egy játékos életében, de az biztos, hogy én neked is, hogy te szerepeltél annak idején az U17-es Európa-bajnokságon, ugye a magyar válogatottal, ott azért, ha megnézzük a játékosoknak a nevét, jó néhányan elkerültek aztán külföldre, és kaptak kisebb-nagyobb lehetőségeket arra, hogy megmutassák magukat. Szóval hajlamosak vagyunk lesajnálni adott esetben egy-egy ilyen eseménynek a szerepét a magyar labdarúgás szempontjából, de közben meg, hogyha megnézzük, az biztos, hogy ennek is kellett, hogy szerepe legyen abban, hogy téged is, többeket is, másokat is, aztán ugye azért csak keresgéltek abból a csapatból, és vittek külföldre több alkalommal is akár.
Ez így van, tehát biztos, hogy nagyon nagy szerepe van annak, hogy a U17-es, és ha jól tudom, az pontosan az első olyan Európa-bajnokság volt, ahol 8 csapatos európai bajnokság volt, tehát ott volt az első ilyen szűkítés, hogy csak 8 csapat tud kijutni. Bocsánat, és biztos, hogy ennek óriási része lehet a dologban, de én mégis azt mondom, hogy nem is az elsődleges dolog miatt kerülhetünk mondjuk akár külföldön szem elé, hanem mondjuk azzal, hogy mondjuk abból a korosztályból, abból az U17 után mondjuk 1-2 évvel a csapatnak a java része az elkezdett NB1-ben is játszani. Tehát tényleg ugye akár mondhatom magamat, hogy 17 éves koromtól NB1-es játékos voltam, és tudtam NB1-be játszani, és még szerintem említhetnék abból a csapatból 6-7 embert. Ellenben most mondhatnánk egy U17-es csapatból, akár a mai válogatottból, hogy mondjuk hányan játszanak az NB1-be, vagy 18 éves korukban hányan tudnak az NB1-es keret közelébe kerülni olyan szinten, hogy akár fél órát, 40 percet, fél időt valamikor kezdőként zámítsanak rájuk a csapatok. Úgyhogy én elsősorban ebben látom azt, hogy fel tudnak ránk figyelni külföldön.
Ebben vezetői döntés játszik szerepet, hogy a fiatalok nem játszanak, vagy a maiak azok nincsenek még kész erre?
Ez jó kérdés, tehát ebbe bele lehetne menni, mert ez egy elég hosszú dolog tudna lenni, hogy...
Van időnk.
És igen, igen, időnk az van, de tényleg én azt mondom, hogy persze, lehet, hogy vezetői döntés, lehet, hogy a játék. Itt biztos, hogy mind a két félnek megvan a saját felelőssége, tehát akár a játékosnak, akár a vezetői döntéseknek, hogy ez valamiért ugye mostanság nem annyira divat, vagy egy kicsit kevesebb lehetőséget kapnak ezek a fiatal játékosok.
Hát azt nyilván látod azért, most már remélem nem sértelek meg vele a csapat egyik nagy öregjeként, hogy a mostani 17 meg 18 éves srácok mennyire mások, mint a 2005-ös Fecesi Robi.
Én nem látok akkora különbséget, tehát nekem is megvoltak a saját magam, mondhatnánk úgy, hogy hülyeségei, megvoltak a saját magam pozitív dolgai is, de én olyan szintű különbséget nem látok. Én tényleg azt látom, hogy lehetséges az, hogy egy kicsit ilyen tömegnevelésben gondolkodunk, és lehet, hogy egy kicsit régebben sokkal jobban engedték az, hogy valaki a saját útját járja, és nem próbálták folyamatosan egyfelé terelni azt a 10-12-14 tehetséges játékost egy-egy korosztályból, hanem mindenki próbálta a saját útját kijárni.
Ez érdekes, mert ugye a legtöbb embertől azt halljuk inkább, hogy na hát ezek a mai fiatalok, ezek már nem olyanok, meg nem olyan elánnal vetik bele magukat a munkába.
Ezt szerintem halljuk minden generációval kapcsolatban, mert szerintem nekünk is mondták ezt annak idején, hogy ajti már.
Igen, de most Fecel cáfolta gyakorlatilag.
Én nem is az elánra gondolok, hanem maga arra, hogy maga a sportban, hogy mennyire és hogy próbálja megmutatni azt, hogy mi rejlik benne. Magánélet, meg maga ezek a dolgok, azok természetesen megint mások, mert abban lehet, hogy rossz irányba ment el a dolog, így a fiatalság szemszögéből, de magában a sportban én nem látok olyan szintű kiugró dolgot egy-egy emberre levetítve, amiben mi annyira mások lettünk volna.
Na, de akkor térjünk vissza arra az ösvényre, aminnel indultunk, tehát akkor jött Olaszország, akkor már egyébként... ugyanazzal a menedzserrel dolgoztál, Adam Filipovicsal, aki most is az ügynököd, ugye?
Nem, abban az időben nem még. Amikor én Olaszországba kikerültem, nem a ő kezei által kerültem ki, hanem Máriusz Vizer, ugye az akkori soproni tulajdonosnak a kapcsolata révén sikerült kikerülnem Olaszországba. Úgyhogy akkor én Olaszországban kezdtem el dolgozni Adam Filipovicsal.
Hát akkor az olasz kapcsolat az nagyon erősen élt ugye a Sopronnál, arra emlékszünk.
Igen, igen, ugye voltak, ugye érkeztek nagyon nagy nevű játékosok is Sopronba, Olaszországból, úgyhogy tényleg ott elég erős kapcsolat volt, és lehet, hogy ezáltal is, de tényleg sikerült kiigazolnom Olaszországba.
Akkor szeretted meg az olasz focit, vagy már úgy mentél, hogy az akkor is a szíved csücske volt?
Nem, hát én az olasz focit körülbelül 96 óta, hat óta szeretem, pont most olvastam a Juventusra egy elég összefogó cikket, ugye, róluk, és 96-ban kezdődött nekik ez a sikerkorszak, ugye, amikor a BL döntőkbe elkezdtek, meg BL-t nyertek, én azóta szeretem a Juventust. Én azt mondom, hogy minden fiatal játékos, aki szereti a focit, vagy ember, aki szereti a focit, annak a fiatal korában berögződött dolgok azért nagyon megmaradnak, és ugye én akkor voltam 10 éves, akkor kezdtem el érteni igazából a focit, és a Juventus akkor élt az egyik sikerkorszakát, és ezáltal ugye nagyon nagy Juventus-szurkoló lettem, ami a mai napig kitartott a Serie B-ben is, úgyhogy ez már nem fog változni.
De ez egyébként, ezzel egy kicsit sem lógták ki Olaszországban, mert az ember, hogyha kimegy Olaszországba, akkor azt tapasztalja, hogy mondjuk teljesen mindegy, hogy melyik régiójában jár az országnak. Mondjuk 10-ből 5 ember biztos, hogy Juventus szurkoló, nem?
Én nem mondanám. Tehát én igazából ugye ebbe a labdarúgó körökben mozogtam. Én nem mondanám, hogy ott sokan szeretnék a Juventus. Inkább azt mondom, hogy óriási gyűlöletet érzek feléjük. Tehát ugye beszéltünk itt arról, hogy ugye most ugye, amiért visszasorolták őket a Serie B-be, itt a mai napig mondják, hogy akkor még hány olyan lehetett, amire nem derítettek fényt, és hogy biztos, hogy úgy nyerték a bajnokságokat, hogy ebből még több volt, de tényleg nagyon sok játékos társamtól kezdve mindenki azt mondja, hogy a Juventus csapata egy csaló, és hogy nem, és tényleg szerintem egy kezemben meg tudnám számolni, akivel úgy találkoztam kint Olaszországban, hogy Juventus szurkoló lett volna.
Ez érdekes, mert a társadalom azt szerintem nem ugyanezt az arányt veti le. Amikor Bressába kerültél, akkor, hogyha jól emlékszem, egyszerre kerültetek oda Vas Ádámmal. Ez azért nyilván egy komoly segítség volt nektek két fiatal számára, hogy nem kellett teljesen egyedül megbirkózni a problémákkal.
Segítség, nem segítség, ugye valamiben segítség. Ugye tényleg az, hogy akár a problémánk volt, akkor ketten voltunk. Nyelvtanulásból viszont egy óriási hátrány volt, mert azért az, hogy mi ilyen nappal ketten voltunk, és magyarul beszélgettünk, az nem vált előnyére. Tehát az elején elég nehezen vettük rá magunkat, hogy azért olaszul is meg kéne szólalnunk, de utána ebből sem volt problémánk, mert pikpak sikerült megtanulnunk. Úgyhogy tényleg ez egy nagyon nagy pozitív volt azért, hogy Ádi is ugye kim volt velem, mert tényleg, hogyha bármi olyan szintű dolgot kellett intéznünk, amit vagy ő, vagy én nem tudtunk egyedül, akkor ott volt a másik, és tényleg az első pillanattól kezdve tudtuk segíteni a másikat.
Itt ugye ebben a bressás korszakban, vagy ebben az időszakban volt egyetlen egy rövid időszak, amikor te visszakerültél Magyarországra, Debrecenbe. Azt te ambicionáltad, vagy egyszerűen kaptál egy olyan megkeresést az akkor Bajnokok Ligájába igyekvő debreceniektől, amit úgy érezted, hogy nem érdemes és nem kell visszautasítani?
Nem, az elsősorban az én döntésem volt, mert év elején az alapozás végén, ahogy láttam, hogy kialakították a keretet Bressában, és tényleg ugye elég nagy jövésmenés szokott lenni egy olasz klubnál, akár egy téli, vagy akár egy nyári, de inkább ugye nyáron, tehát az év eleje előtti átigazolási szezonban elég nagy jövésmenés szokott lenni. Ahogy kialakult a keret, akkor leültem beszélni az edzővel, és azt mondta, hogy ő számít rám, de nem biztos, hogy annyit számít rám, amennyit én elvárnék tőle. És én akkor úgy döntöttem, hogy ha van más lehetőségem, akár hazajönni, vagy akár máshova elmenni játszani, akkor eljövök. És úgy jött ez a debreceni lehetőség. Belevágtam, és tényleg ott sem bántam meg semmit.
Hát pedig nem indult jól. Kapura jött az a Bajnokok Ligája indulása, azt gondolom, és ráadásul az tényleg egy nagyon jó kis debreceni csapat volt akkor.
Természetesen ugye ez közrejátszott nagyon, hogy a Debrecen akkor ugye a BL-be már beverekedte magát. Az viszont ugye elég rosszul sült el, hogy ugye tényleg egy sérülés miatt csak az első meg az utolsó meccsen tudtam a csapat rendelkezésére állni, és úgymond a Sava Borsa az kimaradt nekem a BL-ből.
Hát ebben az a legszebb, hogy nekem meg az a szerencsés helyzet állt elő akkor ugye ezzel a Bajnokok Ligája szereplésre, hogy pont az első és az utolsó mérkőzést közvetítettem a csoportkörben. Ugye Liverpoolban kezdtetek, és aztán Lyonban ért véget. Pontosan. Ez a kaland a Bajnokok Ligájában.
Pontosan.
Ugye a hallgatóink kedvéért mondjuk csak el, hogy akkor éppen úgy állt ez a történet, hogy a Digisport és a TV2 felesben közvetítette a Bajnokok Ligája mérkőzéseket, és akkor úgy nézett ki, hogy a TV2-é lett a három hazai meccs, akkor még ugye a régi Népstadionban rendezték ezeket a Bajnokok Ligájában, és akkor neki kellett intézni hogy ezeknek a közvetítéseknek a legyártását is, és akkor így jutottak nekünk az idegenbeli mérkőzések, és akkor Ambrus Tomival osztoztunk ezeken a túrákon annak idején.
Igen, de tényleg egy felejthetetlen élmény, tényleg az első mérkőzés ugye az Anfield Roadon, ott is csereként sikerült szóhoz jutnom, mert tényleg nem is tudom, előtte 4-5 nappal érkeztem, vagy talán egy bajnoki tudtam lejátszani, mielőtt aláírtam, vagy valahogy így volt, nem tudom, tehát elég rövid idő telt el, úgyhogy tényleg egy felejthetetlen élmény volt ez a Bajnokok Ligája szereplés.
Hát már csak azért is, mert ugye ott az Anfielden ráadásul egy nagyon szoros meccset játszottatok a Liverpoollal, amely oké, persze utána lehet, hogy nem élte a klubtörténet legjobb időszakát Rafa Benitezzel, de hogy eleve is ugye már az a Bajnokok Ligája csoport is. Ugye egy nagyon erős Lyonnal, egy Fiorentinával és ezzel a Liverpoollal, szóval ott 6 nagyon jó kis meccsetek, és ott az a legelső, az meg tényleg egy nagyon szoros meccs volt az Anfielden, ilyen körülmények között az biztos vagyok benne, hogy tényleg életre szóló élmény lehetett játékosként is.
Igen, egy szoros mérkőzés volt, de amit te mondasz, hogy lehet, hogy a Liverpool nem abban a forma, vagy nem is abban a kiugró teljesítménye tudott azokban az években, vagy kiugró teljesítményeket tudott mutatni azokban az években, de azért, ha végignézzük azt a
névsort. Milyen játékosok voltak?
Milyen játékosok voltak abban a Liverpoolban, tehát azért elég veretes az a névsor. Lehet, hogy az eredmények nem jöttek nekik úgy, de tényleg nagyon-nagyon jó játékosok ellen tudtunk pályára lépni.
És akkor utána ugye egy szezont követően mentél vissza Olaszországba, de ott, ha jól emlékszem, akkor ott már nem Brescia, hanem Ascoli irányába, vagy még hát, akkor utána egy szezon Bressában?
Pont amikor én hazajöttem, ugye ami miatt lényegében haza is jöttem, hogy ugye évelején úgy alakult ki a keret, hogy a Brescia tényleg nagyon-nagyon megcélúzta a feljutást, és annyira megerősítették a keretet, hogy ugye kevesebb játékidőt tudtam volna kapni, akkor ugye sikerült is a feljutás a csapatnak. Tehát én amikor visszamentem Bressába, akkor a szériába
így van, tényleg is.
Mentem vissza, és azt nem mondanám, hogy akkor nem kezdett el a Brescia még jobban beerősíteni, mert tényleg sorban érkeztek a utána olasz válogatottban is, akár bemutatkozó Édertől kezdve. Ugye ott volt Andrea Caracciolo a csatárposzton, vagy Davide Possanzini, tehát tényleg olyan játékosok, akik a Serie B-től kezdve, tehát több mint 100 gólt rúgtak ezekben a bajnokságokban, és akkor fél évet ott voltam ugye Bressában, a Serie A-ban, bemutatkoztam a Serie A-ba, de ott is elég kevés játék lehetőséget kaptam, kupába gólt rúgtam, meg ilyenek, de tényleg akkor fél év után megint csak az én döntésemre úgy voltam, mivel én egy idő után azt mondom, hogy azért szeretem játszani a futballt, hogy akkor elmennék megint kölcsönbe egy fél évre, és utána igazoltam ugye Ascoliba.
Itt egyébként ez egy állandó kérdés, ami szerintem folyamatosan felvetődhet egy magyar focista kapcsán is, hogy mondod, hogy te szereted játszani a focit, viszont ugye ott akkor abban a Bressában, ahogy te is mondtad, Caracciolóval, Éderrel, egészen más minőségű edző. Diamantival olyan más minőségű edzéseken vehettél részt, amilyeneket nem biztos, hogy máshol tapasztaltál. Hogyha nem akarunk persze a zsebedben turkálni, de hogyha az anyagi tekintetben figyeljük a dolgot, még akkor is azt gondolom, hogy lehet, hogy jobban jártál volna, hogyha a Bressában padozol, mint hogy Ascoliba igazolsz, nem?
Természetesen, ugye szériában, főleg ugye még abban az időben a padozásra is jóval jobban jártam volna, mint ha Serie B-be igazolok, de tényleg ugye ilyenkor az ember szerintem mérlegel minden egyes játékos, ugye én is ott voltam fél évet, ezekkel a játékosokkal edzettem, és utána úgy a télen, ahogy leültem, és azt mondtam, hogy most itt akarom tölteni a következő fél évemet úgy, hogy megint csak, nem tudom, havonta egyszer tudok leülni a kispadra, másfél-két havonta mondjuk tudok játszani egy-két mérkőzésen, be tudok állni, vagy egyszer kezdő vagyok, mert kupamérkőzés van, vagy ilyenek. Ott ugye mérlegeltem, és azt mondtam, hogy lehet, hogy kevesebbet fogok keresni jóval, és lehet, hogy nem ilyen edzés, vagy nem ilyen játékosokkal fogok edzeni, de nekem azok a hétvégéket semmi nem pótolja, amikor mondjuk nézők előtt pályára tudok lépni, és tényleg olyan hangulatba tudok játszani, és tényleg futballozni tudom, tehát élvezni tudom a futballt, úgyhogy akkor úgy döntöttem, hogy Ascoliba fogok igazolni.
Több olyan edzővel is dolgozhattál, akár Bressában, akár a többi olasz állomáshelyeden, akiket ismerünk a szériából, az első osztályból. Talán a legtöbbet Giuseppe Iacchinivel, ugye, ezek közül? Mert ugye volt Cavazzin, Bortolo.
Igen, volt egy jó pár edzőm, ugye Sonettitől kezdve említhetném, vagy Szerszekozmi, amikor kikerültem, ugye Olaszországban ő volt az első edzőm, de tényleg volt a Kalórival például, tényleg voltak olyan nevű edzőim, akik akár pályafutásukat is elég magas szinten űzték, tehát a labdarúgást a pályafutásuk alatt, meg edzői szinten is azért nagyon sok helyre és nagyon nagy nevű csapatokhoz el tudtak jutni. Úgyhogy tényleg azért a savaborsát láttam Olaszországban, hogy ki hogy dolgozik, és például, hogy szinte mindegyik edzőnek mennyit jelent a taktikai dolgok, hogy mit jelentenek a taktikai dolgok, és hogy mennyit foglalkoznak velük napról napra egy-egy edzésem.
Ez mennyiben változást ahhoz képest, amit mondjuk korábban Magyarországon tapasztaltál, és most nyilván nem akarok semmiféle pejoratív dolgot mondani ezzel kapcsolatban, egész egyszerűen csak az, amit mondasz, hogy tényleg nyilvánvalóan az olasz foci aztán végképp arról ismeretes és teljesen egyértelműen látszik rajta, hogy valóban a taktikai felkészítés és tényleg akár meccsforgatókönyveknek a végig gondolása az különösen fontos szerepet kap egy edzőnek a munkájában.
Pont, hogyha ugye Iacchiniről beszéltünk, akkor őt tudnám említeni, hogy ő nagyon, nagyon precíz ezekben a dolgokban, tehát heti szinten két napot minimum arra fordítottunk, hogy lejártuk a hogy kell védekezni, kinek hol kell helyezkedni, hogy fog játszani a másik csapat, és itt tényleg nem kell nagy intenzitású edzésekre gondolni, tehát lehet, hogy a 5 métereket tologatott álló helyzetből, hogy valakinek ki kell indulnia, másiknak mögé kell zárni, a harmadiknak 3 méterre beljebb jönni, és ha kellett, akkor odajött, és ő húzogatott, és mondta, hogy hova, mint. Úgyhogy tényleg ezek nem nagy intenzitású edzések voltak, de nagyon-nagyon fontosak voltak neki, és tényleg azért elég jó eredményeket sikerült vele elérni, úgyhogy ő ebben hisz. Tehát ezt meg kell szokni, tehát minden edzőnek megvannak a saját dolgai, nekünk játékosoknak pedig ezeket meg kell szoknunk.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ez azért nem biztos, hogy egy focista számára a legélvezhetőbb edzésfajta, nem? Amikor itt ilyen finom hangolásról van szó, vagy láttad a működését, hogy aztán utána hogy működik ez meccsen, és emiatt elfogadtad?
Látni természetesen lehet látni a mérkőzéseken, de amit te is mondasz, hogy ez egyáltalán nem egy élvezetes edzés. Tehát amikor megcsináljuk az edzésnek az élvezetes részét is, és mondjuk végzünk a kisjátékkal, meg a kapuralövéssel, meg akárha futórész van, vagy bármi, és végzünk vele, és akkor azt mondja, hogy na, akkor most álljunk fel 11 a 11 ellen, és tényleg laza passzolgatás, és megnézi, hogy mozgunk, és a csapat hogy tolódik, és merre mennek a játékosok, az már kevésbé élvezhető, mert onnantól kezdve tényleg lehet, hogy 2 percet kocogásban mozogsz, utána 3 percet állsz, mert magyaráz, és elmondja, hogy neked erre kéne menni, neked jobbra kéne menni, úgyhogy az már nem annyira élvezhető. De ez is a futballal jár, úgyhogy ezeket is el kell végezni.
Ennek a hangsúlyossága mennyire volt más ahhoz képest, amit mondjuk a bármelyik más csapatodnál tapasztaltál aztán előtte-utána?
Én azt mondom, hogy az olasz edzők, ugye Sopronban is volt egy pár olasz edzőm, csak ezt azért mondom, hogy nem csak Olaszországban, tehát erre nagyon odafigyelnek. Lehet, hogy külföldön, tehát Olaszországban erre még jobban, tehát ott nem lehet akkor olyan szintű dolgot, kirívó dolgot találni, hogy most valamelyik edző ezt teljesen elhanyagolná, hanem ott erre vannak rá az edzők, hogy igen, ez fontos, mert ott fontosabb az, hogy mondjuk inkább egy mérkőzés legyen 0-0, mint 3-3, csak gólt ne kapjunk. Tehát az a lényeg, hogy gólt ne kapjon a csapat. Úgyhogy tényleg ott azt mondom, hogy a edzőknek a 99%-a ezt alkalmazza.
Ugye itt szó volt arról, hogy kikkel játszottál együtt. Alessandro Diamanti neve az mindenképpen itt megemlítendő, de hát ugye Simone Zsádzának is voltál például csatártársa az Ascoliban, hogyha jól emlékszem. Ki tudsz egyet emelni, aki mondjuk valamiben egyértelműen kimagaslott azok közül a játékosok közül, akikkel valaha együtt futballoztál?
Igen, egyet ki tudok emelni, Tacchi Nardit, ugye amikor kiigazoltunk Olaszországban az első évben, akkor még a mai napig emlékszem, hogy ugye a csapatnak volt egy edzőközpontunk is, meg volt egy mérkőzés előtti szállodánk, ami mellett direkt már a csapat miatt építettek egyetlen egy pályát, hogy ugye a pénteki edzést, hogyha otthon játszottunk, ugye a hazai mérkőzések előtti szállodában alvás volt közösen, akkor ugye a pénteki edzést azt már ott csináltuk, és nem tudom, szerintem az első mérkőzés előtt már szinte ment a bajnokság, a Vasádival ültünk így az edzés után, vacsorára vártunk így kinn a előtérbe, ott a recepciónál is, jött a csapatmenedzser, akiről pont el az előbb meséltem, hogy Bressai, és jött a Edónak hívják, úgy becézik, és jött és mondja, hogy hát szeretné nekünk bemutatni a új játékosunkat, és így mi lefelé néztünk, ugye a Vasádról is tudni kell, hogy nagyon nagy Juventus szurkoló, és én is, ő volt az egyike azoknak a kevés embereknek, aki Juventus szurkoló volt, és jött és akkor mondta, hogy szeretné bemutatni nekünk az új játékostársunkat, hogy fölnéztünk, és akkor így jött a Tacchi Nardi, és akkor bemutatkozott az Alexi Tacchi Nardi, és így néztünk, hogy ez most komoly, és tehát azért mondom, hogy őt például ki tudom emelni, és azért is tudom kiemelni, mert attól függetlenül, hogy mekkora játékos volt, attól függetlenül, hogy nagyon közvetlen emberről tudok beszámolni, mert akár a hétköznapokban, vagy hogyha el kellett minket valahova vinni, mert ugye akkor még első évben voltunk, nem annyira ismertük a várost, és edzés után valóban mentünk, és valamelyikünknek nem volt ott a kocsi, vagy valami, akkor is elvitt minket, kipróbálhattuk a kocsijait, mert ugye minden nap szinte másik kocsival jött meg ilyenek, tehát egy fiatal játékosnak ugye ezek is, hogy ki mennyire közvetlen, amikor egy ilyen ekkora nevű játékos lesz a csapattársunk, úgyhogy fontos voltak ezek is. Nekem pedig PlayStation-ben például egész évben ő volt a párom, tehát PlayStation-eztünk 2-2 ellen, amikor elutaztunk a csapattal, úgyhogy kaptam tőle hideget, meleget, meg ugye ott is például a PlayStation-ezésnél is, tehát hogy a játékosokban is mennyire benne van ez a taktikai dolog. Hát mondhatnám azt, hogy széttaktikázták a PlayStation-t is, tehát... hova tolódjak, miért támadtam ki az emberrel, minden, és halálosan véres, és tényleg is széttaktikázták, hogy miért oda, miért nem, minden úgy, hogy tényleg ilyen véremenő játékok voltak, de tényleg ő nekem így nagyon megmaradt, mert nagyon közvetlen volt akár velem, vagy akár a többi fiatallal is.
Viszont most már lassan abba a korba érsz, amikor egyre több volt csapattársadból lesz edző, és Roberto De Zerbit az egyik legtehetségesebb embereként tartják számon itt az olasz legújabb edzőgenerációnak. Ez látszott róla, hogy ő benne, ez benne van? Mert hogyha jól emlékszem, akkor ő is volt csapattársad például.
Most, ha láttad volna az arckifejezésemet erre, hogy ez benne volt-e, vagy hogy látszódott-e rajta, azt mondom, hogy nem látszódott rajta. Egy eléggé heves vérmérsékletű úriemberről beszélünk, tehát tényleg nagyon értette a focit akkor is, megvolt a saját véleménye és a saját focira való képe, tehát amit ő alkotott magában, megvolt, és nagyon sokszor tudott balhézni, tehát egy olyan vérmérsékletű emberről beszélünk, aki odahívták a 80. percbe, hogy be kell állnia, és szétverte a kispadot, úgyhogy ott ültünk, emlékszem a Vasádit is, meg engem is talán lecseréltek, és már ott ültünk a kispadon, és jött oda harmadikként, hogy becserélik, és szétverte a kispadot, és ő mondta, hogy ő már 80. percben nem áll be. Tehát, de ez tehát ilyenek voltak, tehát ilyen vérmérsékletű emberről beszélünk. Ellenben én is néztem az eredményeit, meg amikor még utána kiinfociztam, ugye Olaszországban is elváltak az útjaink, akkor azért, amikor találkoztunk, akkor ugyanúgy beszéltünk két szót, úgyhogy tényleg azt mondom, hogy nekem valamilyen szinten meglepetés, mert azért aki egyszer volt például a segítője, ha jól tudom, még harmadosztályban, ugye pont a Davide Pozzanzini volt a segítője valamelyik csapatnál, azt meg nem mondom, hogy melyiknél most.
Nem? Azt hiszem, talán.
Tudom, szerintem egy kisebb csapatnál volt valahol segítője, és róla például jobban el tudtam volna képzelni, hogy egy olyan szintű edző lesz, aki mindent tud a fociról, és egy nyugodt természetű, tényleg ért a játékosok nyelvén, meg akkor is ugye csapatkapitányként ő tényleg úgy mindenkivel jobban volt, és mindenki szerette. Róla jobban el tudtam volna képzelni, de hát ilyen az élet, tehát tényleg De Zerbit én is olvastam meg, amikor beszélek a kintiekkel, akkor mondják, hogy csak az egyik legtehetségesebb edzőnek tartják.
Ő is túltaktikázta annak idején a PlayStation-t?
Ő nem. Vele megmondom őszintén, vele nem PlayStation-eztem. Ő például edzésen sem volt az a... Ő tényleg játszani szeret. Tehát ő szereti a focit, ő szeret játszani. Ő nem volt annyira például a fizikai felkészítésnek a... Tehát azt annyira nem szerette. Szeretett benne részt venni, de mégsem annyira, hogy az első között csinálta volna, vagy a csapatot ő hajtotta volna, hogy ne gyerünk gyerekek, mert ezt is meg kell csinálnunk.
Neked is vannak egyébként ilyen ambícióid? Így, hogy ennyi tapasztalatot szereztél, meg ennyi különböző módszert ismerhettél meg?
Egyelőre nem tudom, hogy még mennyi ambíció van bennem, megmondom őszintén, így az edzői karrier felé. Természetesen szeretek így belelátni így a kulisszák mögé én is, hogy mivel jár egy edzőnek ugye a dolga, vagy a napi problémái, napi felépítése, hogy mi hogy alakul. Aztán majd eldönti a sors, hogy merre felé fogok menni. Természetesen fogok ez irányba is alaplépéseket tenni, hogy ugye itt egy-két olyan papíron meglegyen, amivel el lehetne indulni, hogyha úgy döntök, de egyelőre nem tudom.
Ugye pont azon gondolkoztam, hogy valahogy mindig el akartad kerülni, hogy gólkirály legyen Magyarországon, mert kétszer is igazoltál el úgy télen, hogy vezetted a góllövő listát. Ugye egyszer ugye a Videótontól, és most ebben a szezonban az Újpesttől, amikor a Videótontól, akkor jött ez a dél-koreai kiruccanás. Ez egyáltalán hogyan alakult meg, hogyan jött így? Ugye akkor voltunk kollégák pont, meg akkor dolgoztunk a Digisportnál együtt, és ugye emiatt onnantól kezdve nélkülöztünk is.
Igen, remélem, hogy leszek még gólkirály, reménykedem benne, még azért van egy pár évem ezt bebizonyítani, hogy tudok gólkirály is lenni. Igen, kétszer úgy sikerült, és mind a kétszer, jól emlékszem, 8 góllal vezettem a fél évkor a góllövő listát. A korai dolog pedig úgy jött, hogy ugye a Videótonnál nyáron lejárt a szerződésem, és ugye vártunk, nem kaptam olyan ajánlatot, nem kaptam egyáltalán lényegében hosszabbítási ajánlatot a csapattól, és akkor úgy éreztem, meg utána ugye a csapat is azt mondta, hogy erre a lehetőségre ők sem tudnak nemet mondani, mert ahhoz képest, hogy ugye fél évkor vagy fél év múlva lejárt volna a szerződésem, a Vidi is egy elég előnyös ajánlatot kapott értem. Én meg tényleg úgy vagyok, hogy szeretem megismerni más kultúrákat, amire ugye kaptam hideget, meleget itt akár ismerősöktől, hogy én miért akarok már abban a korban elmenni, és miért nem maradok itthon, és ilyenek, de tényleg én szeretek belevágni új dolgokba, megismerni új embereket, új kultúrákat, úgyhogy tényleg azzal is úgy vagyok, hogy egyáltalán nem bántam meg, tehát tényleg nagyon sok tapasztalatot sikerült kényszereznem, és tényleg én azt mondom, hogy nagyon feltöltődve tudtam hazatérni.
Erről mesélj szerintem nekünk még nyugodtan többet, mert hát az biztos, hogyha valaki új kultúrát akar megismerni, meg az európaihoz képest más kultúrát, akkor Dél-Koreánál így hirtelenjében sokkal jobb helyre nem nagyon tud menni. Gondolnám én.
Nem, de én tényleg most itt mondhatom, hogy ugye most utólag már beszéltem Novotny Somával is, hogy neki mik a tapasztalata, és ő is azt mondta, hogy ő is meglepődött a kinti dolgokon. Tehát azért tényleg itt mindenki azt mondja, hogy Korea, ugye, vagy Észak-Korea, vagy Dél-Korea, ugye teljesen különböző, de tényleg Dél-Korea olyan szintű fejlett, tehát olyan szinten fejlett országról tudunk beszélni, ahol az emberek tényleg mindenki tudja a saját dolgát, nagyon-nagyon kedvesek, nagyon tiszta országról beszélünk, nagyon biztonságos országról beszélünk, tehát tényleg, és ezek még csak az ilyen alapjellemzői az országnak. Úgyhogy mondom, tényleg nagyon-nagyon jó 10 hónapot töltöttem kint, tehát oké, hogy nagyon sokat kellett egyedül lennem, de szerintem ez is olyan dolog, hogy az ember, hogyha le tudja magában tisztázni, hogy miért is van kint, akkor ez azért így átsegíti. Persze nekem is voltak mélypontjaim, amikor azt mondtam, hogy most már az elég lenne, és mennék haza, de tényleg ilyenkor jön az, hogy kis segítség, barátok kim voltak nálam ilyenek, és ilyenkor átlendültem ezen a gödrön.
Dél-Koreáról szerintem a legtöbb embernek azért az van a fejben, hogy egy olyan ország, ahol a technikai fejlettség ugye egy nagyon fontos szerepet játszik a hétköznapokban. Ez ott a labdarúgásban, a te hétköznapi munkádban akár mennyire szűrődött be?
Kimondottan a labdarúgásban ez a fejlettség, ez annyira nem szűrődik be. Tehát ilyen szempontból még talán a foci az kimaradt ebből, de amúgy tényleg egy nagyon fejlett országról beszélünk így, fejlettségi szinten, akár a vonatokról, tehát tényleg én vonatoztam, hogyha például felmentem Szóba, mert én Dél-Koreának a déli részén voltam, és a vonat is, tehát 320-szal megy, tehát tényleg olyan dolgokról tudunk beszélni, nem késik a vonat, meg ilyenek, tehát olyan dolgokról tudunk beszélni, amit európai szinten lényegében így el se tudnánk hinni, de mondhatnék még nagyon-nagyon-nagyon sok dolgot, és nekem itt például a közbiztonság volt az egyik olyan dolog, ami, tehát ha nyitva hagyod a kocsit, akkor nyitva hagyod a kocsit, ha ott hagyod a pénztárcát a kávézóba, és tényleg ezt saját szemmel láttam, hogy fölálltak 4-en, 2-en ott hagyták a telefon, meg 1 a pénztárcát, és kimentek cigizni a kávézón kívülre, ami nem is az, hogy a üvegfalnak a túloldalán volt, és ott megálltak, és látták az asztalukat, hanem 15-20 méterre alébb, és senkinek eszébe nem volt még leülni se az asztalukhoz, tehát hogy még az legyen, hogy most oda leültek, mert szabadnak látják, hogy valami. Visszajöttek, ugyanúgy ott volt mindenük, tehát semmifajta ilyesmi, tehát tényleg a saját lakás ajtókat olyan zárakkal zárják, hogy szerintem egy ilyen karlökéssel vagy egy rúgással ki lehetne nyitni.
Emlékkönyv lakat?
Igen, tehát azért mondom, hogy ilyen elektromos zárral, de ami így félig lötyög, tehát ilyen elemes zárral. Úgyhogy mondom, nekem ezek a dolgok, ezek ilyen óriási meglepetések voltak, de viszont óriási pozitívumok.
Hogy fogadtak téged ott egyébként kint? Te sztárként igazoltál oda, vagy egy kicsit azért voltak ilyen kétségek az ottaniak szemében azzal kapcsolatban, hogy te ki vagy és mit tudsz segíteni a csapatnak?
Nem, ugye én úgy igazoltam oda, ugye a Vidibe is azért elég jó statisztikát tudtam magamnak, és ezáltal ugye így is lettem bemutatva, meg ugye, hogy a magyar válogatottban is szerepeltem, Olaszországban eltöltöttem jó pár évet, tehát elég úgy fogadtak, hogy egy olyan játékos jön, aki azért Európában is megfordult, és sokat futballozott a hazától távol is. És tényleg a fogadtatás is ilyen volt, tényleg minden pikpak ment, a szurkolókról nem is beszélt, tehát ott az emberek annyira pozitívak, hogy tényleg a bajnokságot, hogy elkezdtük, és nagyon rosszul kezdtük, mert ha jól emlékszem, 5 mérkőzésből 4 vereség, 1 döntetlenünk volt, és semmi, tehát kijönnek, következő, és mondják, hogy nincs gond, következőnek nyerünk, és tényleg, és ez a pozitív gondolkodás hatja át egész.
Kicsit más, mint ami Bressában megtapasztalható volt, nem?
Igen, Bressában is, Ascoliban is, igen, ott azért éltem át olyan dolgokat, amik már a focihoz is egy kicsit durvák.
Igen, hát ugye tudunk olyan magyar játékosról is, aki kapott pofont nálatok, azért ilyen nem volt, ugye?
Pofon nem volt, de például pont amikor Ascoliban játszottam már, amikor eljöttem Bressából, és pont a Bressa ellen játszottunk Bressában, és a Bressa akkor a feljutásért harcolt az Ascoliban, ami meg a bennmaradásért, és kikaptunk 3-2-re, tényleg 2 gólt sikerült rúgnom, viszont visszaértünk Ascoliba, és busszal, és 11 kereszt várt minket az edzőpályánkon így beszúrva a pályára, és kiírva, hogy vagy bennmaradtok, vagy meghaltok. Tehát azért ezek ilyen, vagy például volt, hogy 2 hónapig zárt kapus edzésünk volt, ez ugyanabban az évben történt, tehát ez, ha jól tudom, ez pont így egybeesett a két dolog, hogy már ez közben volt, hogy folyamatosan zárt kapus edzéseink voltak, mert mondták, hogy ha valakit meglátnak az utcán, akkor az kapni fog, tehát zárt kapus edzés, max megálltunk valahol kaját venni otthonra és hazafelé. Tehát azért volt...
Akkor a jelenlegi helyzet, hogy nem mozdulsz ki otthonról, csak az élelmiszerboltba, akkor az már ismerős.
Igen, azért volt egyszer-kétszer olyan, de ott az megint más, mert ott, ha bevállaltad, ott azért kimehettél. Itt meg azért, itt is bevállaltad, csak azért itt most másokkal is kiszúrsz, nem csak magaddal sajnos.
Igen, akkor remélem, hogy nem láttál ilyen különböző olasz maffia sorozatokat, Gomorrát és egyebeket.
De, ezeken már rég túl vagyok.
Ja, nem csak, hogy akkor, amikor még ezeket az Ascol is ilyen kereszteket, meg ilyesmiket tapasztaltál, hogy nem társítottad azonnal a
készletedben. Ja, azt nem, azt szerencsére akkor még nem.
No, itt nagyjából elérkeztünk ahhoz az időszakhoz, amikor ismét hazaigazoltál Magyarországra, és igazából egy ilyen konklúzió van hátra, amit már kicsit érintgettünk, meg pedzegettünk. Ugye azzal, hogy visszakerültél szinte azonnal a magyar válogatottba, ahogy Magyarországra kerültél, azzal én azt gondolom, de aztán javíts ki, hogyha nem így van, hogy azt is bizonyítottad, hogy nincsen mögöttetek egy olyan csatárgeneráció, mármint a fiatalabbak között, akik igazán el tudták volna érni azt a szintet, amit annak idején, meg amit jelen pillanatban ti képviseltek még Szalai Ádámmal, hogy ezt te hogyan éled meg hogyan gondolod végig, amikor ez eszedbe jut?
Ugye pont erről beszélgettünk a beszélgetésünknek az elején, hogy ugye nincs meg az a, vagy nem volt már most meg, mert ugye most már nem azt mondhatjuk, hogy 2-3-4 évről beszélünk, hanem egy eléggé hosszabb időszakról beszéltünk, hogy nem volt meg az, hogy ugye beverekedték volna magukat 17-18 évesen olyan csapatokba ezek a fiatal játékosok, és most teljesen mindegy, hogy most itt csatárposztról beszélünk, vagy bármilyen posztról, hogy beverekedték volna magukat az NB1-be, és onnan mondjuk külföldre el tudtak volna menni, hanem egy kicsit szerintem szokás lett az, hogy minél előbb menjünk ki külföldre, és fiatalon majd ott bekerülök a külföldön a felnőtt csapatba, viszont én azt mondom, hogy az, tehát valaki ezt választja, valaki azt, valaki emellé teszi le a voksát, valaki amellé, de én azt mondom, hogy valamilyen szinten jobb az, hogyha az ember itthon bekerül fiatalon a felnőttbe, és utána tud már úgy kimenni, hogy kint is úgy néznek rá, hogy egy kész játékos, és őt akarták, és vele képzelik el a jövőt, mint az, hogy külföldön felkerülni, mert sokkal gyorsabban lemondanak külföldön is a fiatal játékosról, főleg azért is, mert ugye külföldi. Tehát kint azért jóval jobban érvényesül az, hogy az olasznak, például most én ugye Olaszországról tudok beszélni elsősorban, az olasznak sokkal több lehetőséget fognak biztosítani, mint mondjuk egy magyarnak. Tehát egy olasz játszhat ötször rosszul, egy magyar mondjuk lehet, hogy csak kétszer tud majd rosszul játszani, és onnantól kezdve már nem fogja megkapni a lehetőséget. Úgyhogy én azt mondom, hogy én inkább afelé tenném lavoksomat, hogy itthon fiatalon bekerülni a felnőtt csapatba, és utána külföldi karrier felé menni, ami meg megint itt most mondhatjuk azt, hogy lehet, hogy annyira már nincs benne, mert most kevesebben akarnak már szerintem külföldre kiigazolni, mint mondjuk régebben, mert régebben, ahogy az emberek, vagy ahogy játékosok felkerültek ugye 17-18-19 évesen a felnőttbe, egy-két év, hogyha tudott játszani, akkor egyből arra felé kacsingatott, hogy külföldre tudjon kimenni futballozni.
Ami az ambícióidat illeti, itt ugye beszéltünk arról, hogy esetleg indulhatsz az edzőség irányába is. A magyar válogatottal hogy állsz? Tehát, hogy most ugye jelen pillanatban a Vasas játékosa vagy. Még úgy tervezed, hogy azért pályára lépsz a Rossi csapatban, vagy akárki is irányítsa azt?
Én mindig úgy tervezem. Természetesen ugye azzal tisztában vagyok, hogy a jövő már nem az enyém, mert azért már jóval bőidősebb vagyok, mint mondjuk akár a fiatalabb játékos, az természetes, de én azt mondom, hogy én minden egyes nap azért edzek, hogy ugye azzal kiérdemeljem azt mondjuk, hogyha úgy fog menni a játék, hogy a magyar válogatottba tudjak szerepelni. Erről sokan mondták nekem már azt 4-5 évvel ezelőtt is, hogy már biztos, hogy nem fogsz már így, meg úgy, meg amúgy. Mégis sikerült ugye tavaly elérnem azt, hogy, vagyis hát idén lényegében elérnem, meg tavalyi teljesítményemmel azt kivívnom, hogy ugye megint számításba vettek a magyar válogatottba. Ez megint a jövőnek a zenéje. Tényleg remélem, hogy úgy fog menni a játék, hogy a kapitány az megint figyelembe fog venni.
Hogy érzed magadon egyébként fizikailag? Azért azt egyértelműen tapasztaljuk a nemzetközi labdarúgásban is, hogy azért szerencsére tolódnak ki a határok a játékosok számára, akár csatárposzton is nem jelent feltétlenül problémát, hogy akár 36-37 évesen is valaki még komoly teljesítmény nyújtson.
Fizikailag megmondom, meg le is kopogom, annyira nem érzem magamon. Én azt mondom, hogy elsősorban a motiváció az, ami szerintem egy bizonyos kor után elveszik a játékosokban, és egyelőre még én is azt mondom, hogy amíg motiváltnak érzem magam, addig azt érzem, hogy nincs öltem határ. Tehát tényleg olyan számokat tudok produkálni, ugye mi is minden egyes nap, vagy minden egyes hétvégén itt a mérkőzésre gondolok, ugye mérve vagyunk, hogy ki mennyit fut, milyen intenzitással, meg ilyenek. Tehát amíg olyan eredményeket tudok produkálni, amik nekem és ugye a szakmai stábnak is megfelelőek, és nem lógok ki lefelé, addig ugye az eredményeim is azt mutatják, hogy fizikailag is rendben vagyok, de mint mondtam, elsősorban én azt mondom, hogy a motiváció a lényeg, hogy az ember megtalálja ebbe a korba is az, hogy mi motiválja, úgyhogy abból meg nincs hiány nálam, úgyhogy tényleg azt mondom, hogy csak a jövőre tekintek, legyünk túl ezen a dolgon, és remélem, hogy minden vissza tud kerülni a régi kerékvágásba, akár a sportban, meg akár a normál életben is.
Ez a Vasas projekt motiváció tekintetében milyen, meg egyáltalán hogy érzed magadat itt most?
Ez is például egy hatalmas motiváció nekem, mert ugye most is ugye az, hogy eligazoltam NB1-ből NB2-be, sokan mondták, hogy miért, így, meg úgy, meg amúgy. Én azt mondom, hogy így döntöttem, mert Újpesten nem éreztem azt, hogy ők számítanának úgy rám, amit megbeszéltünk ugye nyáron, hogy ha úgy fogok teljesíteni, akkor úgyis leszek akár, és most mondhatjuk itt akár honorálva, vagy akár egyáltalán a megbecsülés részére.
Egyáltalán az, hogy hosszabb távon számítsanak.
Igen, tehát én a honorációt azt arra értem, hogy nem is az anyagiakra, hanem arra, hogy kimutatják azt, hogy ők számítanának rám hosszú távon, kicsivel hosszabb távon, mert ugye természetesen ugye nem lehet azért tudni, hogy ki mennyivel gondolkodik velem, de tényleg utána ez nem így jött össze, jött ez a vasas ajánlat, amiben viszont tényleg nagyon-nagyon tetszett az, hogy ugye velem gondolják el, egy hosszú távú projekt és egy új projekt, ami ugye el is kezdett nagyon jól működni itt, itt az év elején. Most ugye ez közbe jött ez a dolog, de mondom, ezért reménykedem abban, hogy nagyon hamar helyreáll a rend, és tényleg vissza tudunk térni a hétköznapi kerékvágásba.
És milyen most, hogy működik most a projekt így ebben, tényleg ebben a karantén helyzetben, hogy telnek a hétköznapjaid?
Hétköznapjaim? Nyugodtan, benne a négy fal között, azt nem mondom azért, mert tényleg a kertben kim vagyok elég sokat, de ugye van külön programunk, tehát kaptunk ugye órát, polárórát, mindig kell beküldeni, meg ugye el is menti az óra magától, minden egyes napra van programunk, úgyhogy lényegében ez, tehát azt be kell ütemezni minden egyes napomba, hogy akár délelőtt, vagy akár délután, de én inkább szeretek már, amikor egy kicsit besötétedett, vagy ilyen szürkületben, amikor kevesebben vannak már kint, hogyha valaki jár is kifutni, vagy valaki, hogy azért minél kevesebb emberrel találkozzak, akkor ugye ezeket a dolgokat megcsinálni. Úgyhogy egyenlőre így, mert ugye mi sem nagyon tudunk plusz munkát csinálni, a kondizást tudjuk megcsinálni, meg ezt a futó részét tudjuk otthon megcsinálni, meg amikor természetesen ki tudok menni, hogyha most ugye, nem tudom, Dabason elég sokat esett a hó itt az elmúlt 2-3 napban, úgyhogy amikor ki tudok menni a futballpályára, akkor természetesen oda is ki fogok menni labdával.
Ami egy ilyen furcsán hangzó dolog itt március 26-án, hogy esett a hó, de hát vannak itt furcsaságok egyéb tekintetben is. Fece, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál, és hát azt kívánjuk, hogy a motiváció még sokáig kitartson, meg hogy ez a helyzet ez minél kevesebb ideig tartson, és amikor legközelebb térünk, akkor már lehet, hogy még újabb, még ennél is újabb dolgokkal, meg információkkal tud szolgálni.
Rendben, nagyon
köszönjük szépen.
És köszönöm, és további szép napot, sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!
Hello.
Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstark Tiborral és Haraszti Ádámmal.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.